Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. 20 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Európában ismét erősödik az antiszemitizmus és a szélső baloldali erőszak, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a budapesti Terrorháza múzeumban tartott megemlékezésen. Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy Európa immunrendszere meggyengült, ezért nem tudja visszaszorítani az antiszemitizmust, és nem akarja visszaszorítani az illegális migrációt, a szélső baloldali erőszakot. Idézte az Európai Alapjogi Ügynökség vezetőjét, aki szerint Európában antiszemita hullám tapasztalható. Azt mondta, ez a közel-keleti konfliktus és az illegális migráció eredménye. A szélső baloldali erőszak terjedésére példaként említette azt az antifa támadást, amelyet 2 éve Magyarországon követtek el, közölte az embervadászat egyik elkövetője, azóta európai parlamenti képviselő lett. Jogalkotóvá vált az, aki a legalapvetőbb jogot nem tiszteli, emelte ki. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024. júliusában az előző év azonos időszakához képest 20 ezer fővel 4 millió 765 ezerre bővült a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatottak mellett a gazdaságilag aktívak száma is tovább nőtt. Számuk 2023. júliusához képest 36 ezer fővel 4 millió 974 ezerre bővült, miközben a munkanélküliek aránya változatlanul alacsony maradt. Ezzel Magyarország ebben a hónapban az Európai Unió 7. legalacsonyabb munkanélküliségű országa volt, írta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára az MT-nek küldött közleményében. Szomba Sándor kiemelte, hogy a júliusi munkaerőpiaci adatok is az aktivitás növelését célzó programok eredményességét tükrözik, folyamatosan olyanok jelennek meg a munkaerőpiacon, akik korábban inaktívak voltak, ezáltal töretlenül bővül az aktivitás, a munkaerőpiacra lépők többsége pedig szinte azonnal el is tud helyezkedni. A magyar kormánynak az a feladata, hogy segítse a fiatalokat a Kárpát-medencében, hogy olyan jövőjük legyen, amire bizton támaszkodhat a nemzet, ezért a Sapientia RTI Magyar Tudományegyetem újabb belvárosi ingatlanának felújítását támogatja 560 millió forinttal Kolozsváron. Jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az erdélyi városban. A város főteréhez közeli műemléképület korszerűsítése után a Makovesz program vendégtanárainak és a szakkollégiumoknak biztosít majd otthont. Nekünk az a feladatunk, a küldetésünk, hogy a magyar fiatalok a Kárpát-medencében egyszerre legyenek versenyképesek és őrizzék meg a magyar identitásukat. Hangsúlyozta Hankó Balázs a Jókai utca 5 szám alatti ingatlan udvarán tartott sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta az mRNA-s alapú mRESVIA oltóanyag használatát az RSV vírus okozta alsó légúti megbetegedések kezelésében 60 év felettiek esetén, derült ki a testület brüsszeli közleményéből. A Moderna gyógyszergyártó által kifejlesztett mRESVIA az első mRNA-s alapú vakcina, amelyet az Európai Unió a koronavírus okozta COVID-19 mellett más betegség ellen is jóváhagyott. A brüsszeli bejelentésben kiemelték, hogy bár a vírus általában enyhe tüneteket okoz, veszélyes lehet csecsemőkre, illetve idősekre nézve. Hollandiában a miniszterelnök biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a mobiltelefonokat és a mikrofonnal ellátott egyéb elektronikai eszközöket a kabinetülésekről. A kormányfő a korábban a holland titkosszolgálatot vezető Dick Schoof magától értetődőnek nevezte a rendelkezést, a Dutch News című holland hírportál pénteki ismertetése szerint, értésre adva, hogy a döntést az esetleges Kim tevékenység elkerülése érdekében hozzák meg. Judith Uttermark belügyminiszter óvatossággal magyarázta a rendelkezést, hozzátéve nincs bizonyíték arra nézve, hogy külföldi titkosszolgálatok hallgatnák le a tárca vezetőket. A rendelkezés értelmében a telefonokat, a laptopokat és az okosórákat az erre a célra az üléstermen kívül elhelyezett, zárható dobozba kell tenni, a kabinetülésen pedig csupán papírra lehet jegyzeteket készíteni. Mindazonáltal szüneteket is be fognak iktatni, amelyek során a résztvevők használhatják telefonjukat. Az országban tavaly szintén biztonsági okokra hivatkozva már megtiltották a köztisztviselőknek, hogy céges telefonjukra telepítsenek bizonyos applikációkat. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Napközben legfeljebb a Dunántúli északnyugati részén élénkülhet meg a déli szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Tompos Péter technikus, Bartók Beáta zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő. Nevükben is kellemes rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. 20 óra 5 perctől az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Líceumi Krónika szól. 21 órától Kultúrkör című műsorunkban Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjait ismertetjük, majd a Miskolci Nemzeti Színház elmúlt és jövőbeli évadairól beszélgetünk. Végül pedig az Egri Gárdonyi Géza Színház 2024-25-ös évadának előadásait mutatjuk be. Rövid ajánlónkban Béres Attila, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója beszél.
Itt tart ma ez a színház, hogy az Európai Színházi Unió, amelyik Európa, talán a világ leghíresebb színházi szervezete, ez 18 legjobb színházat jelenti, a milánói Piccolo színháztól, a portói színházon át, a római nemzeti színháztól, a lengyel nemzeti színházon át, ennek a színházi uniónak tavaly novembertől egyedüli magyar színházként, tehát Magyarországon egyedüliként a Miskolci Nemzeti Színház is tagja. Ez olyan szakmai elismerés, amit egy hosszú felvételi előzött meg, de amire rendkívül büszke vagyok.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján előbb a görög katolikus egyház adása szól. Majd Komárom kettészakításáról hallanak összeállítást. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik. 22 óra 5 perckor kezdődő Közélet című műsorunkban előbb Szent István életpéldájáról szóló tanítást adunk közre, majd beszámolunk a Szerencsi Katolikus Középiskola felújításáról, a Magyar Méhészek Európai Beadványáról, Sarospataki turisztikai fejlesztésekről, dohányzás ellenes programról, rendőrségi toborzásról, és végül arról, hogy négylábú munkatársakat keres az adóhatóság. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd itt van Ló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai kedvenc verseikről beszélgetnek. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Az általános felvételi eljárás változásairól, a ponthatárok alakulásáról, a pontott partiról, az egyetem legnépszerűbb szakjairól és a pótfelvételi eljárás menetéről, Kallóné Szűcs Erzsébettel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási igazgatójával beszélget Mózes Krisztina kolléganőm. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Több mint 2700 jelentkező iratkozhat be szeptemberben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Ennyien nyertek felvételt a július 24-i ponthatármegállapítás alapján. A felvettek közül 2371-en Egerben, míg 343-an Jászberényben tanulhatnak. A legtöbben, mintegy 1800-an levelező tagozatos képzésben vesznek majd részt. Továbbra is igen kedvelt az egyetem oktatási kínálatából a pedagógus képzés. A felvettek közel fele ezen a területen kezdi meg tanulmányait. A legkeresettebbek a gyógypedagógus és az óvodapedagógus szakok, valamint népszerűek az államilag támogatott, rövid ciklusú tanárképzések. Gazdasági képzéseken 340-en, informatikán és sporttudományi képzéseken több mint 200 hallgató tanulhat. A felvételi eljárásban immár hagyományosan ugyancsak sok hallgatót vonzott a művészeti képzési terület, s ezek közül is kiemelkedően népszerű a tervező grafika, valamint a mozgóképkultúra és média ismeret alapszak. Első alkalommal indít az intézmény biológus, illetve a mentálhigién és közösség és kapcsolatépítő mesterszakokat. A természettudományok iránt is nőtt a kereslet, az előző évhez képest 34%-kal tanulhatnak többen ezen a területen. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete, az Akadémia 2021-es Egri Bikavér Superior borát ezüst, a 2022-es Egri csillagot bronzéremmel díjazta a zsűri az egyik legjelentősebb hazai szervezésű borversenyen, a Wine Lovers Wine Awards-on. A megmérettetésre idén 22 ország 60 borvidékéről 868 bort neveztek. A Wine Lovers Wine Awards már a kezdetektől a borszakma nagy neveit, ikonikus alakjait hívja meg zsűritagnak, most is számos Master of Wine, Master Sommelier, elismert borszakíró tanácsadó érkezett európai országokból, és egyre többen az Egyesült Államokból és Ázsiából. A megméretésen 163 bor szerzett aranyérmet, emellett 393 ezüstérmet és 222 bronzérmet osztottak ki. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pincészete 2023 őszén új névvel, arculattal és szortimenttel jelentkező Akadémia Bikavér Superioria 89, az Egri csillaga 85 pontot kapott az ítészektől. Az eredmények publikálását egy angol nyelvű, online brosúra kiadása követi, amely a világ több ezer kereskedőjéhez, borszakértőjéhez jut el. Közösen indít képzéseket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Soproni Egyetem. Erről írt alá megállapodást a két intézmény rektora Egerben. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona kifejtette, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem főképzési területe a pedagógus képzés, melynek teljes palettája elérhető a jelentkezők számára. Az egyetemen tanulók jelenleg 17 közismereti tanári szak közül választhatnak. Az együttműködés eredményeképpen a felvételizők gyógytestnevelő tanárszakot is társíthatnak a testnevelő tanárszak mellé a jövőben Egerben, ismertette az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora. Hozzátette, az együttműködés révén nem csak Egerben bővül a képzési kínálat, hanem sok év kihagyás után Sopronban is elindulhat a tanítóképzés. Sportösztöndíjjal tanul Egerben szeptembertől az El Salvadori úszó, José Campo Hernández. A közép-amerikai fiatal egyike annak a 10 sportolónak, aki Magyarországon folytathatja karrierjét a 2024-25-ös tanévben, jelentette be a Nemzetközi Úszószövetség. A pályázók közül 6 diák Budapesten, 4 pedig Debrecenben, Pécsen és Egerben kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az El Salvadori sportoló az első, aki sportösztöndíjjal tanul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ősztől gazdálkodás és menedzsment szakra jár majd, de természetesen a sporttal, a versenyzéssel sem hagy fel. A közép-amerikai fiatal mellett Madagaszkárról, Grúziából, Szudánból, Sri Lankáról, Mauritiusról, Panamából, Ugandából, Algériából és Namíbiából is érkezik sportösztöndíjas hallgató Magyarországra. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Lícómi krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Szerintem kezdjük ott, hogy 1-2 évvel ezelőtt megváltozott a pontszámítás, de tulajdonképpen mi is változott meg?
Igen, tavaly indult el a változás, a felvételi kormányrendeletet módosította a kormányzat, és ezáltal az egyetemeknek lehetősége volt meghatározni, hogy kérnek emelt szintű érettségit bizonyos szakokon, ha igen, akkor melyek ezek, illetve lehetőség volt megjelölni olyan ponthatárt, pontszámot, ami alatt nem vesznek föl valamely szakon hallgatót. Ez nem volt kötelező jellegű, az egyetemekre volt bízva. És hát még néhány ilyen apró változás volt, de a zöme az az idei felvételi eljárásban volt. Ilyen megállapítás volt az intézményi többletpontok rendszere, amit eddig többletpontként jogszabályban nevesített a rendelet. Az idei évben már intézményi többletpontonként az egyetemek döntöttek arról, hogy milyen jogcímen hány többletpontot adnak a jelentkezőiknek. Én úgy gondolom, hogy az egyetemek éltek ezzel a lehetőséggel, de hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az biztosan, hiszen több mint 60 jogcímen biztosítottunk lehetőséget arra, hogy bizonyos igazolások bemutatásával, az e-felvételibe való feltöltéssel többletponthoz jussanak a jelentkezők. Nagy változás, és ez rendeleti szintű változás az idei évben, hogy a középszintű érettségi eredménye, a százalékos teljesítmény kétharmad arányban változott át felvételi ponttá. Ezáltal teljes mértékben megváltozott a felvételi pontszámok összetétele, intézményenként az intézmény többletpontok miatt más és más, illetve a középszintű érettségivel is, ha csak középszintű érettségie volt valakinek, nehezebben került be felsőoktatásba, mint az előző években.
Ez azért most rengeteg változás volt, már csak az, amiről itt beszéltünk, de azért azt ugye tisztázhatjuk, hogy ezt minden hallgató magának a felvételén, akár az intézményekkel egyeztetve ezekről a változásokról mindenki tudott.
Természetesen a beiskolázási tevékenységünkben nagy hangsúlyt fektettünk erre. Kezdetektől felhívtuk a figyelmet, hogy amennyiben lehetséges jelentkezzenek az idén érettségiző diákok emelt szintű érettségire, abból a tantárgyból, amit az általuk választott szakon előírt az intézményünk.
És ugye megemlítetted február 15-ét, és akkoriban be is számoltunk róla, hogy azért elég szép számmal jelentkeztek ide az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre a hallgatók, a leendő hallgatóink.
Igen, tehát február 15 volt az érettségire való jelentkezés és a felsőoktatásba történő jelentkezés. Ez egy szerencsés egybeesés, nyilván nem véletlen, hogy azonos dátumot határoznak meg kormányzati szinten a két területre, mert el kell dönteni a felvételi eljárásban, hogy milyen tárgyból érettségizek. Valóban az adataink azok nagyon pozitívak voltak. Tavaly volt egy rendkívül kiemelkedő éve az egyetemünknek, amikor több mint 40%-os emelkedés volt. Ezt az értéket sikerült még túllépnünk, és mintegy 15%-os emelkedés volt a 2024-es általános felvételi eljárásban a jelentkezéseket tekintve. Több mint 7200-an nyújtottak be jelentkezést, a jelentkezések száma meghaladta a 12000-et. Ez azért nagyobb szám, mert minden jelentkező legfeljebb 6 jelentkezést nyújthat be összességében a felvételi eljárás során. Így jutott ez a szám számunkra 12000 jelentkezésre. És közel 4000-en első helyen jelölték meg az intézményünket. Tehát nagyon biztató volt a jelentkezési adat. Számítottunk arra, hogy a felvételiben is, vagy a felvettek létszámában is lesz némi növekedés. Persze itt egy bizonytalansági tényező volt, hogy az említett pontszámítási módok miatt elérik-e azt a minimum pontot, amit meghatározott az intézményünk. Mert azért a minőségi oktatás, felsőoktatás miatt mi továbbra is ragaszkodunk egy bizonyos pontszámhoz. Eddig jogszabály írta elő az előző évig, tehát 2023-ig, alapoztatlan és mesterképzésre 280 pont alatt nem lehetett felvételt nyerni. 2023-ban az intézmények dönthettek arról, hogy írnak-e elő minimum pontszámot, mi tavalyi évben ezt a pontszámot írtuk elő. Ugyanakkor figyelembe vettük, hogy 2024-ben már a középszintű érettségivel kevesebb pontszámot lehet elérni, és miután az intézményünkben levelező tagozatra is sokan jelentkeznek, akik esetleg még a kétszintű érettségi vizsga előtt érettségiztek, mondjuk 2005-ben vagy azt megelőzően, ezért alaposztatlan képzésben a 240 pontot határoztuk meg minimum pontszámnak, ami alatt nem lehet felvételt nyerni, és a régen érettségizők miatt a levelező tagozaton a 2010-es pontot határoztuk meg. Ez azt jelentette egyébként a 240 pont, hogy egy korábban középszinten, vagy akár az idén középszinten érettségiző diák 4-es eredménnyel már nem kerülhetne be, ha nincs semmiféle többletpontra jogosító dokumentuma, ami miatt intézményi többletpontot kaphatna.
Ez most azért elég szigorúan hangzik, de hát nem véletlenül vannak ezek az alsó ponthatárok.
Így van. Nem minden intézmény él vele, ezért lehet a médiában olvasni olyan szakokról, olyan intézményekről, ahol valóban első hallásra furcsának tűnő pontszámmal bekerülhettek felsőoktatásba a diákok. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a tartalmát végig kell néznie mindenkinek, végig kell gondolni azt, hogy milyen módon számítódhatott ki ilyen pontszám. Nyilván egy 100 és 200 pont, vagy esetleg még ennél is kevesebb pontszám, azért az már meggondolandó, hogy valóban olyan teljesítményre felsőoktatásban képes-e a diák bent maradni, és az sajnos számára is nagyon megtévesztő lesz, ha bekerül a felsőoktatásba egy nagyon gyenge középiskolai tanulmányeredménnyel, és az első fél évben már sikertelenség.
Ez így van, szerintem is nagyon fontos gondolat ez, hiszen nem egy, nem kettő hallgatótársam volt annó nekem is, aki lemorzsolódott sajnos, akár egy két éves képzés esetén is. Na de beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról, például arról, hogy eltelt ugye jó pár hónap, vártuk izgatottan a július végét, hogy kiderüljenek a ponthatárok, és hát el is jött ugye a pontot parti, itt tartottuk az Eszterházi téren az egyetem előtt, egészen sokan jöttek leendő hallgatók. Még ha nem is ide jelentkeztek a mi egyetemünkre, akkor is nagyon jó volt látni őket, ahogy izgulnak, mielőtt kijöttek a ponthatárok. Az egyetem vezetősége is részt vett ezen az eseményen. Te is ott voltál, milyen élmény volt neked?
Évek óta rendezzük Egerben a pontot partit. Kezdetben a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában, szervezésében indult el ez a fajta rendezvény Egerben, de úgy éreztük, hogy itt felsőoktatási intézmény lévén mindenképpen be kell kapcsolódnunk, úgyhogy már közös rendezvényünk évek óta, és évek óta már az Eszterházi tér ad helyszínt ennek a hát számomra rangos, de úgy gondolom, hogy nagyon sokak által várt eseménynek. Én úgy gondolom, hogy a nagy izgalom minden diák életében. Én jó néhány éve, évtizede érettségiztem, és adtam be a jelentkezésemet pont ide Egerbe, az akkor még Hosimin tanárképző főiskolára, és nagyon izgatottan vártam az eredményt. Nyilván akkor még internet sem volt, és ezért csak a postai küldeményből értesülhettünk hetekkel később a felvételit követően, hogy felvettek-e vagy sem az intézménybe, az általunk választott intézménybe, ahol csak egy helyre lehetett jelentkezni anno. Igen, ez egy történelmi időszak már. De visszatérve a idei pontot partira, valóban nagyon sokan részt vettek az eseményen, és izgatottan vártuk a 8 órát, amikor kiderültek, hogy milyen pontszámmal lehetett bekerülni az egyes felsőoktatási intézményekbe, és hát helyben lévén rögtön az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pontszámai villantak föl, és sokan örültek valóban, hogy bekerültek. Hát azért van jó néhány országos szinten, ha jól számolom, hiszen több mint 120 ezeren jelentkeztek, és mintegy 90 ezeren nyertek felvételt, tehát a jelentkezőknek a 25% országos szinten nem került be a felsőoktatásba, de hát majd lesz a pótfelvételi, vagy van a pótfelvételi, amikor még lehet ezen változtatni.
Eddig most arról beszéltünk, hogy mire és hogyan jelentkezhettek, hogyan alakultak a pontok, de most beszéljünk egy picit arról, hogy tulajdonképpen melyik szakjaink voltak a legkelendőbbek, a legnépszerűbbek a számok alapján.
Sokszor elhangzik a médiában, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem alapvetően pedagógus képzőintézmény. Ez a felvételi létszámainkon is meglátszik, hiszen közel fele a felvett hallgatóknak, pontosan 47%, ahogy kiszámoltam, pedagógus képzés képzési területre nyert felvételt. A pedagógus képzés valamennyi szintjén képezünk hallgatókat, egészen a csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus alapszakokon át az osztatlan tanárszakokkal, közismereti és szakmai tanárszakokkal, mesterképzésben az előbb említett rövid ciklusú tanárképzéssel, és hát itt van a neveléstudományi doktoriskola, mint a csúcsa a piramisnak, a legmagasabb szintű felsőoktatási képzési szint, amellyel lezárhatják a tanulmányaikat itt az egyetemünkön a hallgatók. Tehát legtöbben pedagógus képzésre nyertek felvételt. Ha ezen belül vizsgáljuk a felvett létszámot, akkor a gyógypedagógus, illetve az óvodapedagógus szakok vezetik a toplistát. Nagy számban Egerben is és Jászberényben is felvételt nyertek. Egyébként Eger-Jászberény viszonylatában azt kell tudni, hogy Jászberényben mintegy 340 fő nyert felvételt, a többiek Egerben, tehát mintegy 2400-an Egerben fognak tanulni szeptembertől, és Jászberényben zömében levelezős képzések indultak el, míg Egerben nappali és levelező tagozaton, sőt távoktatás formában is bizonyos szakokon tanulhatnak majd hallgatók. A pedagógus képzés mellett jelentős a gazdaságtudományi képzési területekre felvetteknek a száma, több mint 300 fő kezdi meg. Itt alapszakokon, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulhatnak a diákok. és már most állami ösztöndíjas képzésben is jelentős számban részt vehetnek. Ezt azért emelem ki, mert azért a korábbi években miniszteri rendelet határozta meg, hogy milyen pontszámmal lehet állami ösztöndíjasként tanulni bizonyos képzési területeken, és ide tartozott a gazdaságtudományi képzési terület. Hogyha visszaemlékeznek a hallgatók, akkor ezen a területen 400 vagy a fölötti pontszámot kellett elérni az állami ösztöndíjashoz. Most már nincs ilyen megkötés. Az intézménynek képzési területenként van egyfajta kapacitása, hány főt vehet föl állami ösztöndíjasra az egyes képzési területekre, és ez megosztott az egyes szakok között. És meg kell említeni az informatika és a sporttudomány képzési területet, ahol szintén 220 meg a fölötti létszámban indulnak el a képzések összességében. Valamint a természettudományok területén, ahol nem annyira magas a hallgatói létszám, ha jól emlékszem, egy olyan közel 100 főt vettünk föl erre a területre az összes alapszakra együttesen nappali és levelező tagozaton, de ez egy 37%-os növekedés az előző évhez képest. Sokat hallunk arról, hogy a természettudományok nem túl népszerűek a diákok körében. Azt majd még elemezzük, hogy mi az oka ennek a jelentkezési kedvnek, de szívem szerint én nagyon örülök annak, hogy ezen a területen is több hallgatónk van már. Hozzá kell tenni, hogy új szakok is indultak, biológus mesterszakot indítottunk, és mind nappali, mind levelező tagozaton el tudtuk indítani. Vettünk föl hallgatót mind a két tagozatra, ezzel is növelve a természettudósok számát, és nem elhallgatva azt az intézményi törekvést, hogy egy integrált természettudományi doktori iskolát hozzunk létre, és ahová már az utánpótlás a geográfus mesterszak mellett a biológus mesterszakról is lehetséges majd a jövőben. És ha már új szakok, akkor meg kell említenem a gazdaságtudományi és társadalomtudományi karon a mentálhigiénés kapcsolatépítő szakember mesterszakunkat, ami szintén el fog indulni szeptemberben, elsősorban levelezős képzésben. Meg kell említsük a művészeti és művészet közvetítői szakjainkat, elsősorban az alapszakokat, illetve van két osztatlan mesterfokozatot nyújtó szakunk is, a festőművész és grafikus művész, de a szakok közül a legnépszerűbb a tervező grafika alapszak, illetve a mozgókép kultúra és média ismeret alapszak. Én úgy gondolom, hogy ezek nem véletlenül, hiszen olyan oktatói gárda tanítja a hallgatóinkat, amely már maga népszerűvé teszi, és az ország vidéki egyetemei közül mondhatom azt, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a legszínvonalasabb és a legnépszerűbb a képzés.
És most ugye csak a legnépszerűbb szakjainkat említettük, de tulajdonképpen mennyi választása volt az ide jelentkező leendő hallgatóknak?
Nagyon sokszínű a képzési kínálata az intézményünknek. 11 képzési területen belül felsőoktatási szakképzéseket, alapképzéseket, mesterképzéseket, osztatlan képzéseket hirdetünk, és osztatlan képzésben nem csak a tanári szakpárokra kell gondolni, hanem van két művészeti képzésünk, ez a festőművész és grafikus művész. A képzőművészeti intézetünk gondozásában, a Bölcsészettudományi és Művészeti Karon. Ez összességében egy 33 alapszakot, 17 mesterszakot jelent, van 9 felsőoktatási szakképzésünk, 17 közismereti tanárszakunk és 2 szakmai tanárszakunk. A közismereti tanárszakokat mindegy 80 féle párosításban hirdettük meg, úgyhogy nagyon színes a képzési kínálata az intézményünknek. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik vonzó ereje az egyetemünknek. Hát van még jó néhány. Nyilván az infrastruktúra, a környezet, maga a város, ami nem elhanyagolható Egerben, nagyon sok diákot vonz. És én úgy gondolom, hogy az a családias hangulat, amiről a hallgatóink szoktak mindig beszámolni, az pedig egy elsődleges szempont itt az intézményben.
Azért felröppentek hírek a médiában is, volt egy-két hallgató, akit személyesen is ismerek, akik jelezték, hogy nem ment minden pontosan úgy, ahogy elgondolták, akár kimaradtak pontszámítások. Szerintem azért beszéljünk egy picit erről is, hogy nálunk is itt az intézményben volt egy pár hallgató, nekik most mi a dolguk, a feladatuk, hogyan lehet ezt kijavítani?
Ahogy említettem, több mint 7200, tehát 7200 diák adta be, vagy jelentkező adta be a jelentkezését az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, több mint 12000 jelentkezési helyre. Ők átlagosan mondhatni 3 dokumentumot biztos feltöltöttek az e-felvételibe. Egyrészt átjöttek az adataik a 2006 óta érettségizetteknek az e-felvételibe, megkaptuk a nyelvvizsgabizonyítványok adatait, feltöltöttek intézmény többletpontra jogosító dokumentumokat, és meglepő, hogy mennyien jöttek egyházi fenntartású középiskolába, amiért nálunk többletpont jár, és egyéb jogcímeken is, tanulmányi versenyeken vettek részt, önkéntes munkát végeztek az intézményünkbe. Ha csak három dokumentumon számolok egy jelentkezőnél, és azt minden jelentkezési helyre be kell rögzíteni, akkor az legalább 36 ezer dokumentáció, és elbírálás, és rögzítés. Ezeknek a rögzítésére május végétől volt lehetőségünk a programban. A felvételi irodában három főállású dolgozó dolgozik, látva a kihívást, ezért az egyetem más szervezeti egységéből, így a könyvtárból, pedagógus képzőközpontjából, innovációs irodájából is vontunk be dolgozókat, ügyintézőket, akik a rögzítést elvégezték. Nekik ezúton is nagyon köszönöm azt a maximális hozzáállást, azt a lelkiismeretességet, amivel elvégezték ezt a fajta munkát. És hát valóban egy kicsit futottunk az idővel, de sikerült úgy gondolom mindent rögzítenünk. Tapasztaltuk, 25-en jelezték a 7200 emberből, hogy egy-egy pont lemaradt. Ők, akik jelezték, azonnal az oktatási hivatalba továbbítottuk az észrevételt, és kértük a pontszámítás módosítását. Én úgy gondolom, hogy a besorolási döntést, amit a napokban kapnak meg a felvettek az oktatási hivataltól, már ez alapján kapják meg a diákok. Ha még valakiben felmerült volna az az érzés, hogy nem jól számolták a pontját, vagy nem rögzítettek olyan többletpontot, amit pedig a szabályzatunk előír az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, akkor nyugodtan forduljanak a felvételi irodánkhoz, a felvi@uni-eszterházy.hu e-mail címen, és jelezzék az észrevételüket, és orvosoljuk, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben jogos az észrevétel.
Ez mindenképpen szerintem megnyugtató azoknak a diákoknak, akik esetleg most úgy álltak ott, hogy azt hittem, hogy több pontom lesz, úgyhogy én is biztatok mindenkit, hogy ne engedjék el, jöjjenek, írjanak, vegyék fel a kapcsolatot, mert nagyon sokat számít az is, hogy ők is tegyenek ezért. És akkor beszéljünk egy picit arról, akiknek nem sikerült a felvételi, bár minden pontuk beleszámítódott, hogy nekik milyen lehetőségeik vannak, ugyanis bár az általános felvételi eljárás lezárult, most már megindult a pót felvételi eljárás is.
Augusztus 7-én éjfélig lehet benyújtani a jelentkezést azoknak, akik nem nyertek sajnos felvételt az idei eljárásban sehová sem, vagy nem is jelentkeztek február 15-ig a felsőoktatásba. Meghirdettük a képzéseket, már most a felvi.hu oldalon, illetve az egyetem weboldalán is megtalálható, hogy mely szakokat. Alapvetően azokat a szakokat hirdette az egyetemünk, amelyek szeptemberben elindulnak, amelyre nyertek felvételt hallgatók. Ez arról az osztatlan tanárképzés kivétel, ott minden szakpárt újra meghirdettünk, akár vettünk föl hallgatót, akár nem. Az adott tanári szakpára be lehet nyújtani a jelentkezést augusztus 7-én éjfélig.
És hát azt se hallgassuk el, hogy azért ez nem egy ilyen véges dolog, nem zárult le még senkinek a lehetőség, hiszen élethosszig tartó tanulásban bárkinek része lehet, akár itt az egyetemünkön is. Úgyhogy ha valaki most idén nem jelentkezett a felsőoktatásba, bármikor nyitva áll előtte az ajtó, bármelyik évben jöhet akár hozzánk, akár levelező, akár nappali tagozatra. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, szerintem nagyon informatív volt mindazoknak, akiket már felvettek, és mindazoknak, akiket még nem vettek fel.
Líceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum Televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Versegi Beáta nővér, a Nyolc Boldogság közösség tagja, a teológus arról beszél, hogyan teljesítheti be az ember az Isten által kapott hivatást.
Az ember, akinek van hivatása. Én ezzel kezdeném, hogy az ember az mezítelen. Sőt, még azt is tudjuk, hogy mezítelenül jöttünk ki anyánk méhéből, és úgy fogunk visszatérni. Úgyhogy ez az egyik témám nekem, hogy mit kezdünk azzal, hogy mezítelenek vagyunk. Mit csinálunk azzal, hogy mezítelenek vagyunk, és azt gondolom, hogy ez az egyik, tehát alapvetés, hogy van dolgunk azzal, akik vagyunk. Ebből az alaphelyzetünkből mi fakad? Igen, létbe hívottak vagyunk, ott az Ádám és Éva körül, ott a kertben valaki teremtő a létbe hívott, és meghagyta nekünk ezt az állapotunkat, hogy kiszolgáltatottak és ráutaltak vagyunk. Sőt, ebből fakadóan ehhez szégyen is társul. A kiszolgáltatottságunkból, a ráutaltságunkból fakadóan. Tehát a mezítelenséget, ha így értjük, és azt hiszem, ez egy nagyon plasztikus megközelítés, hogy kiszolgáltatottan, ráutaltan Istenre és emberre, olyan módon, hogy ezt a kiszolgáltatottságunkat nem tudjuk biztonságos környezetben élni, akkor bizony kíséri, vagy kísérheti a szégyen. Mert azért mégiscsak szeretnék bemutatni, hogy vagyunk valakik. Mit kezdhetünk ezzel az állapotunkkal? Ugye a technológia fejlődik, már mindent elérünk, mindent lekérdezünk, de mi még mindig megmaradunk annak, akik vagyunk, ilyen csupasz. Azt nem mondom csupasz majomnak, mert az olyan, de mondom, most már elmondtam. Szóval mégiscsak ilyen kis csupaszon vagyunk. Sok esetben ezt az állapotunkat megoldjuk. Most nyilván felöltözködünk fizikailag, de felöltözködünk intellektuálisan is, felöltözködünk a cselekedeteinkkel, felöltözködhetünk különböző szerepeinkkel, akik végre azt mondják, hogy hát vagyok valaki. Nem vagyok kiszolgáltatott, nem vagyok csupasz, vagyok valaki. Ez fog így bennünket kísérni. Monty Williams a Hűség útja könyvéből veszem ezt a gondolatsort. Szóval itt van ez a mi kis énünk, ez a kiszolgáltatott csupasz énünk, aki meg van hívva arra, hogy ezzel a kiszolgáltatottságát, ezt a mezítelenségét, ezt úgy tekintse, mint alapját annak, hogy kibontakoztassa azt a hívást, amire a Jóisten létbe szólította. Két út is van előttünk, ezt mondja Monty Williams, hogy a félelem útja és a szeretetnek az útja. És ez a két út, ez bennünk úgy összefonódik, szóval ez nem úgy van, hogy vannak azok, akiknek a félelem van a szívükbe, és azok, akiknek meg teljesen a szeretetnek átadták magukat, hanem bizony mindannyian sebzettek vagyunk. Amikor a félelem útját választjuk, vagyis azt, hogy ezt a kiszolgáltatott csupasz énünket minél jobban stabilizáljuk, és mi magunk teljes mértékben biztonságban helyezzük, tehát amikor csak magunkra vagyunk utalva, akkor óhatatlanul félünk mindattól, ami támadhatja ezt a mi kis világunkat, ami megpiszkálja ezt a mi kis világunkat. Tehát a mi törekvésünk akkor az az, hogy biztonságos helyzeteket teremtsünk. Biztonságos helyzeteket pedig úgy tudjuk jól megteremteni, fizikailag, hogy jó kerítéseket építünk, minél erősebb kerítéseket építünk, és ezt a biztonságos falakat, bástyákat szépen felépítjük. Igen ám, de hogyha találkozunk egy pillanatban az Istennek a személyes szeretetével, aki minket szólít, aki kopogtat ezeken a falakon, akkor egy idő után érezzük, hogy oké, hogy ez egy biztonságos tér, viszont félelmetes tér is, hiszen ha valaki belép az én kis világomba, az fel tudja bojdítani azt. És Isten kopogtat, és Isten kopogtat, és hív, és hív, és hív, és így másfajta biztonságra hív bennünket, méghozzá a meggyökerezésre. Az ővele való kapcsolatban való meggyökerezésre. De arra az állapotra, amikor nem én építem a falaimat magam körül, hanem amikor valakibe, aki szólít, abba kapaszkodom, és kezdek gyökeret verni. És akkor itt most lehetne egy ilyen jó kis fára is gondolni, hogy mit jelent az, amikor a gyökerek egyre mélyebbek. nem én adom a biztonságomat, hanem a kapcsolat, amiben belegyökerezem a Jóistennel. Ez a belegyökerezés pedig azt támogatja meg, amikor az Istennel való kapcsolatban gyökerezek, akkor egyszerűen megkérdőjelez ideológiákat. Mik az ideológiák? Hát ezeket nagyon szépen tudunk magunknak ideológiákat gyártani, például az így kell lennie. És a hit gyakorlat az ilyen, és csak is így lehet csinálni. És hogy a másik még nem tartott, hogy így csinálja? Amikor egyre jobban a személyes Isten kapcsolatban vagyunk, akkor megkérdőjeleződnek azok az ideológiák, hogy biztos, hogy másképp nem lehet. Megkérdőjeleződnek azok a biztos dolgaink, hogy így kéne. És elkezdjük érzékelni azt, hogy feszültség van a személyes Isten kapcsolat és az elképzelt ideológiák között. Hogyha például valaki, mikor Szent Jónásban megérezi az Isten irgalmát, tényleg Isten itt van velem, találkoztam vele, vagy az imádságban, vagy más szentségek kapcsán, és érzi, hogy többet kapott, mint amit ő belefektetett az életébe. Talán kezdi rosszul érezni magát abban az ítéletben, amit egyébként megfogalmaz másokról. Szóval ezeket az ideológiákat elkezdi piszkálni a személyes Isten kapcsolat. A szeretet útján, amikor ezek az ideológiák elkezdtek repedezni, akkor egyre inkább megjelenik az, hogy Isten mindig titok marad. Én lehetek kicsi szorongó, érezhetem magam mezítelennek, de a kapcsolat által egyre inkább ráérzek arra, hogy a rácsodálkozás vezet. Tehát nem az ideológiák vezetnek, hanem a rácsodálkozás vezet. Te jó ég, ilyen az Isten. Vagy azt mondja, te jó ég, a másikon keresztül meghallhatom az ő szavát. Tehát valami, amit már nem én csinálok az Istenért, hanem elkezdek rácsodálkozni, az Isten tevékeny, értem, vagy egyszerűen csak jelen van számomra. Amikor ez a misztérium élni kezd, élővé válik számomra, ez a rácsodálkozásnak az útja, akkor ez megrepíti, vagy megrepeszti egy kicsit a hatalomnak, gyakorlásának a módját, mondjuk így. Ezt a bizonyos, hát én mégiscsak vagyok, aki vagyok. Hogy mégiscsak megvannak az elképzeléseim, és ezek az elképzeléseim, mert sok esetben, amikor nagyon erősen a saját hatalmunkat hát védjük, vagy éljük meg, akkor nagyon sokszor a másik ellenében mondjuk. Tehát nem találjuk meg azt a közös nevezőt, vagy nem találjuk meg azt a közös értéket, ami talán az emberségünkben, az értékkeresésünkben ott van, hanem én ezt gondolom, te meg azt gondolod. Elkezdünk ilyen pozícionálni, vagy így egymásnak feszülni. Szóval a hatalomnak ez a fajta gyakorlása, amikor én vagyok valaki, és én úgy vagyok valaki, hogy te azért nem olyan vagy, mint én. Amikor a titokkal találkozunk, akkor elkezd megrepedezni a hatalom gyakorlásának a módja. Szeretet, ahogy tovább erősödik bennünk, hát ha nem én vagyok a tuti, ha nem én hoztam az észt, vagy nem én találtam fel a spanyol viaszt, akkor lehet, hogy megjelenik egyfajta üresség. Ez az üresség a záloga annak is, hogy találkozunk szorongásainkkal, találkozunk adott esetben az elbizonytalanodásunkkal, hiszen amikor még én osztom az észt, addig nagyon, nem bencés értelemben, de világértelemben nagyon stabil vagyok. De ahogy már nem én osztom az észt, akkor óhatatlanul megjelenik az üresség, és óhatatlanul megjelenik az egyfajta visszaköszön a mezítelességüknek egy belső valósága, valami nincs. És ebben az ürességben tudunk időzni. Tehát ebben az ürességben ki tudjuk mondani, hogy eddig nagyon tudtam, de most nem tudom. És hogyha ezt az ürességet nem tudjuk tele megint a hatalmi játszmáinkkal, harcainkkal, kikinek van igaza otthon, család, erre, arra, stb., hanem azt mondjuk, hogy üresség van. Akkor ez az üresség egy kicsit megpiszkálja majd a félelem logikáján az elégedettséget. Mert amikor a hatalmunkat erővel gyakoroljuk, tehát azzal az erővel, hogy mi tudjuk a tutit, akkor a hatalom gyakorlása az mindenképpen egy versenyhelyzet, tehát veszítés-nyer helyzeteket teremtünk, és amikor mi nyerünk, akkor ugye elégedettek vagyunk, hogy nyertünk. Tehát amikor ez az üresség megjelenhet az életünkben, akkor megpiszkálja győzelemből vagy a legyőzésből fakadó elégedettségünket. Tényleg az a tuti, amikor én legyőztem valakit az érveimmel. És ez, amikor benne tudunk maradni ebbe az ürességbe, és elengedjük ennek a kinyer, kiveszít történetnek a logikáját, akkor megszülethet az a tér, ami a kreativitásnak a tere. Ami ugyancsak a misztériummal való rácsodálkozás mentén az a tér, ami azt mondja, hogy valami új születik. Jé, valami olyannak vagyok a partnere, olyan valakinek, a Jóistennek, vagy olyan valakinek az embertársamnak, amiben valami olyan születik, amit én egyedül egész biztos, hogy nem tudtam volna megteremteni. Látjuk, hogy félelem logikájának, tehát amikor a mezítelenségünket úgy akarjuk megóvni, hogy mindent a kezünkben tartunk, ez a gyorsan végigmegy, ez a biztonság, ideológia, hatalom, elégedettség. Nek van egy logikája. Ez magát, úgymond ez magától indul. A szeretettel való együttélésnek, vagy kitettségnek, mivel nem vagyunk tökéletesek, mivel megsebzettek vagyunk, tehát mindenképpen egy spirálban haladunk, ami visz előre. Szóval az első témám ez, hogy az ember mezítelen, és egészen biztos, hogy az ember hivatása az, hogy mit kezd ezzel. Hivatásunk van, mit kezdünk a kitettségünkkel, kiszolgáltatottságunkkal, azzal, hogy ráutaltak vagyunk. Mit kezdünk vele? Na, tehát ez biztos, hogy egy emberségből fakadó hivatás. És biztos, hogy közös hivatásunk mindenképpen. Egy másik dolog, amit tudunk egész biztosan a Szentírásból, az, hogy nem csak mezítelenek vagyunk, a Szentírás első lapjai szerint, hanem Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, és arra vagyunk meghívva, hogy ezt a földet, önmagunkat, a teremtett világot, azt őrizzük és munkáljuk. Tehát van ez a kitettség állapotunk, és van az a küldetésünk, hogy Isten ránk bízta, hogy hatékonyan, vagy ható erővel együttműködjünk vele, és együttműködjünk ezzel a teremtett világgal. És szerintem egyébként itt van egy nagyon izgi dolog, mert ha csak mezítelenek lennénk, hát akkor befelé végigcsináljuk ezt a lelki utat, és akkor majd lesz valami. De az a helyzet, hogy nem csak mezítelenek vagyunk, hanem hatalommal felruházottak is. Most nem ezzel van Monti logikában. Tehát hogyan van ez, hogy egyszerre vagyok mezítelen, egyszerre meg hatalommal felruházott. És az a dolgom ebben a világban, azért, mert ember vagyok, hogy gondozzam és műveljem. Ez itt egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan tudom ezt a kettőt szinkronba hozni, hogyan tudom egymásra hangolni, hogyan tudok beleállni abba a feladatba, hogy bizony-bizony dolgom van hatni, bizony-bizony dolgom van megművelni önmagamat, a világot, a környezetemet, a kapcsolataimat, a munkámat, stb. Stb. És ezzel a hatással, amit én kaptam személyesen az Úristentől, dolgom van bánni. Nagyon izgalmas az, hogy ismerjük azt, amikor a alkalmazott pszichológiából, amikor az én azonosul a szereppel. 16. Lajos legendája, hogy az állam én vagyok, de én személyesen hallottam egy hölgyet, aki egy egyesületet vezetett hosszú éveken át, és mondta, az egyesület én vagyok. Tényleg ő volt az egyesület, tehát ezt jól érezt, és egyedül is maradt nagyjából az egyesületben. De van olyan, amikor olyan szinten azonosulunk a feladattal, szereppel, hogy identifikáljuk magunkat. Tehát nem tudjuk szétválasztani önmagunkban a belső identitásunkat, és a hozzá kapcsolódó feladatkörünket, szerepünket, dolgunkat. És mint ez nagyon izgalmas kitekintésként a megszentelt életben, a papságban, de lehet, hogy a házasságban is, amikor a férj és feleség anyának és apának szólítja, mindig minden családban úgy csinálják, ahogy nekik jó, csak hogy ki vagyok én a másiknak. Tehát, hogy hogyan identifikálom magamat. Vagy hogyan tudok én egészen szerzetes lenni, és ebben a küldetésben, hivatásban, vagy pap lenni, megmaradni, hatni, úgyhogy közben pontosan tudom, hogy ember vagyok. Pontosan tudom, hogy hogy kitett vagyok. Pontosan tudom, hogy nem vagyok semmivel se több, és mégis. Annyival vagyok több, hogy az Isten által meghívott vagyok, és hogy dolgom van ennek a két pólusnak a harmonizálásában. Tehát őrizzük és munkáljuk azt, ami mi feladatunk, és ez a munkálásban ugye kultúra teremtés is benne van, vagy a liturgia is benne van. Tehát mindaz az emberi tevékenység, annak a méltósága, ami a feladatunk. Vagyis azt is szeretném ezzel mondani, hogy fontos bevállalni azt, hogy felelősséget vállalni azért a szerepért, feladatért, hatalomért, hatáskörért, ami a miénk. Nem bújhatunk a mezítelenségünk kitettsége mögé, mondván azt, hogy hát ez én nem is vagyok olyan. És nem azonosulhatunk mégsem csak a hatásunkkal, mintha nem lennénk kitettek. Mert ha ez a kettő van, akkor nagyon sokszor ezt nem tudatosítjuk, vagy nem szembesülünk vele, akkor nagyon sokszor úgy ruházzuk fel magunkat, hogy nem leszünk önazonosak, hogy egy idő után idegenek leszünk a saját életünkbe, vagy a saját ruhánkba. Úgyhogy ezt nem gondozzuk mind a kettőt. Őrizni és munkálni. Szeretek ilyenkor kitekinteni egy kicsit a Jóistenre, hogy ő ezt hogy csinálta, amit tudhatunk róla. Hát azt egészen biztosan tudhatjuk, legalábbis a mi keresztény gondolkodásunk szerint, hogy hárman vannak, tehát hogy Szent Háromság van, és ők hárman nagyon aktívan őrzik és művelik ezt a világot, vagy a világ üdvösségét. Az Atya, a Teremtőt úgy ismerjük, mint aki megteremti ezt a világot, létbe hívja, persze hárman, mindig hárman cselekszenek, csak mégis ő így aktívan, és ezt a világot úgy hívja létbe, hogy tereket teremt. Azt is mondhatnám, hogy kicsit visszavonja magát, hogy nekünk, mint teremtményeknek tere legyen. És megengedi, hogy a növények, aztán az állatok termékenyek legyenek, és megengedi az embernek, hogy cselekvően, hatékonyan hasson erre a világra, nem, hogy megengedi, felkéri rá. Tehát hagyja, hogy éljünk. Életbe szólít, és megengedi, hogy éljünk aktívan. Jézusról el szoktam gondolkodni, hogy tényleg 30 évig, hát biztos nagyon jó ács volt, de hogy most komolyan, tehát a megváltó 30 évet pazarol csak úgy el, és 3 évig csinál valamit. És egyébként Jézus a megváltó. Nem tudom, hány kilométert mehetett a Szentföldön, de amikor azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, hát ő nem ment el az egész világra, hogy icipici helyen jött-ment, és 3 évig prédikált, volt neki 12 tanítványa, nagyon lehet, hogy 72 pluszban. Nagyon kicsi volt az Isten ahhoz képest, hogy itt üdvösségtörténetet csinál, az a dolga. És aztán ott van a Szentlélek, aki meg úgy dolgozik, hogy tereket ad, hogy inspirál, hogy még csak nem is látjuk. Azt mondja, hogy beszélgessetek egymással, gondolkodjatok együtt, ott vagyok köztetek. Szóval, hogy az Isten úgy gyakorolja ezt a hatalmat, ami az övé, és hát azért mégiscsak isteni hatalom, hogy tereket ad a létezésre. És hogy képes visszavonni magát, és pont annyit teret ad, ami a mi életünket és az egymáshoz kapcsolódásunkat megtámogatja. Szóval amikor mi gondolkozunk azon, hogy hogyan is gyakoroljuk ezt a hatalmat, mint amit kaptunk, amivel fel vagyunk ruházva, hogy őrizzük és munkáljuk, akkor szerintem egy legjobb így a Szent Háromságon gondolkodni, hogy hogy csinálja a hatalomgyakorlást, az megőrzést és a megmunkálást az üdvösség történet során. Hogy olyan az Istenünk, aki egész kicsi lesz, hogy tereket adjon és partnerként gondoljon ránk. Azt gondolom, hogy ha ezt a két pólust, a mezítelenségünket és a hatóképességünket így szeretnénk szinkronban tartani, akkor érdemes megnyílni a másikra, vagy aki egészen más. Amikor így csak magunk között vagyunk, és csak azokkal tárgyalunk, direktív lenézek, akik tuti, hogy ugyanazt fogják gondolni, mint mi, és mindig meg fognak bennünket erősíteni abban, amit éppen gondolunk, akkor elég szűkös lesz a világunk, és nagy valószínűséggel beszorulunk önmagunkba, beszorulunk a, vagy a tisztességünkbe, vagy a túlzott hatalomgyakorlásunkba. Hogyha elkezdünk kinyílni arra, aki egészen más, akkor oda hallgatunk, megszólíthatóak vagyunk ezeket a... Akkor nagy esélyünk van arra, hogy ebbe az isteni logikába egyre jobban, erre jobban ráhangolódjunk. És hát mi az a Teremtés könyvében, aki más, és mégis olyan, mint én? Amikor Ádám meglátja Évát, akkor azt mondja, hogy na, ő már hús a húsomból, csont a csontomból. Ádám akkor lesz az emberből én, néven nevezhető, az Ádámából, ami a föld anyaga Ádám, mikor meglátja az Évát, aki tökéletesen más, mint ő. És mégis egy vele. Tehát ez az egészen más lesz az, aki igazából a saját identitásunkhoz egyre közelebb tud vinni. És nyilván ennek az archetípusa ez a férfi és női lét, aki egészen más, de az egészen másképp gondolkodó is megnyithat arra, hogy harmonizáljuk ezt az alap képességeinket vagy adottságainkat, mint a kitettségünk és a hatalomgyakorlásunk ebben a világban, és mégiscsak biztos, hogy meghív arra is, hogy hivatásként éljük. Nem csak az Istennel való kapcsolatban, hanem az embereknek a meghívására válaszolva is, Szentlélekre figyelve az életünket.
Kedves hallgatóink, Versegi Beáta nővért, a 8 boldogság közösség tagját hallották.